Mennyi édesatyánk, jó tudnunk nekünk azt, hogy olyan vezérünk van Krisztusban, aki küzd értünk, akkor is, amikor mi érezzük a magunk alkalmatlanságát, erőtlenségét. Köszönjük, hogy ezekben a napokban is megtapasztalhattuk ebben az országban, hogy az összefogás erejével lehet mederbe tartani a nagy folyó hömpölygését is, és nem a víz az Úr. Kérünk azért, hogy te légy továbbra is azokkal, akik ma is ott vannak a gátakon, és küzdenek azért, hogy életek, javak megmeneküljenek a víz árjától, és kérünk, hogy a lassan levonuló árban is hadd tartsanak ki ezek a védművek. Légy velünk is a magunk helyén és munkájában, hiszen valamennyien igyekszünk a te ügyedben eljárni, és ott hűséges szolgáknak találtatni. De te teheted azt, hogy ezt a hűséget, ezt a helytállást megerősíted a magad áldásával is, meggazdagítod, és így formálsz, alakítasz bennünket, tartasz meg szolgálatodban. Légy itt közöttünk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Az apostolok cselekedeteiről a könyv mai része a 23. fejezetből a 12. verstől a 23. versig terjedő szakasz, amit felolvasok. Időn pedig nappal lett, a zsidók közül némelyek összeszövetkezvén átok alatt kötelezték el magukat, mondván, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Többen voltak pedig 40-nél, akik ezt az összeesküvést szőtték. Ezek elmenvén a főpapokhoz és a vénekhez mondának, átok alatt megesküdtünk, hogy semmit nem ízlelünk addig, amíg meg nem öljük Pált. Most azért ti jelentsétek be az ezredesnek a tanáccsal egybe, hogy holnap hozza le őt ti hozzátok, mintha az ő dolgának tüzetesebben végére akarnátok járni. Mi pedig, minek előtte ő ide érne, készek vagyunk őt megölni. Meghalván azonban Pál nőtestvérének fia, a cselvetést megjelenvén és bemenvén a várba tudtára adá Pálnak. Pál pedig egyet a százasok közül magához hivatván mondta, ezt az ifjat vezetsz az ezredeshez, mert valamit akarnék kijelenteni. Az annak okáért maga mellé vévén őt hűvi az ezredeshez, és mondta, a fogoly Pál magához hivatván engem kérte, hogy az ifjat hozzád vezessem, mert valamit akar neked mondani. Az ezredes pedig őt kézen fogván és félre vonulván külön tudakolá, micsoda az, amit nékem jelenteni akarsz. Azt pedig mondta, a zsidók elvégezték, hogy megkérnek téged, hogy Pált holnap vidd el a tanács elé, mintha valami tüzetesebben meg akarnának tudakozni ő felőle. De azért ne engedj nékik, mert közülük 40-nél több férfiú leselkedik ő utána, akik átok alatt kötelezték el magukat, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, amíg meg nem ölik őt. És immár készen vannak, várakozó a te üzenetedre. Az ezredes tehát elbocsátá az ifjat, meghagyván néki, hogy el ne mondd senkinek, hogy ezeket megjelentetted nékem. És magához hivatván kettőt a századosok közül mondta, készítsetek fel 200 vitézt, hogy induljanak Cézáreába, és 70 lovast és 200 palitjást az éjszakának harmadik órájától fogva. És hogy barmokat is adjanak melléjük, hogy Pált felültetve békességgel vigyék Félix tisztartóhoz. Azt szokták mondani, hogy ember tervez, Isten végez, de ez a szinte krimibe illő epizód a páli életútból is mutatja, hogy még ha megrendülünk is a számok meg a szándékok hallatán, több mint 40-en vannak az összeesküvők, és gyilkosságra készülnek. Az Úristen is elvégzi a maga védelmi munkáját, mégpedig tulajdonképpen egy névtelenen keresztül, Pál unoka öccse, akinek a nevét nem említi Lukács, meghallja a tervet és jelenti a beszélgetést, mert nyilván Pállal kapcsolatot tartott, és a foglyon keresztül eljut a tisztek és a főtiszt fülébe is a dolog. Az egyik tehát az, hogy viharfelhők ugyan gyülekezhetnek, és gyülekeznek is sokszor az életünk meg a szolgálatunk körül, szörnyű dolgok is eshetnek, meg mint ahogy ebben az epizódban leíratott, és az ember, ha nem figyel oda, akkor esetleg meg is rettenhet. Ugyanakkor készen van valami, amire amire talán nem úgy szoktunk gondolni, mint ahogy a teológia beszél az Isten bölcs tanács végzéséről, amikor ez a szakasz elkezdődik, előtte van egy mondat, amit tegnap olvashattunk, hogy megjelenti Pálnak az Úristen, hogy neki Rómába kell bizonyságot tennie róla. Igaz, hogy fogolyként kerül majd Rómába, hiszen tudjuk az egész történetet, de azért érdekes ennek a fényében ez az összeesküvés is. Emberek terveznek, Isten pedig végzi a maga munkáját más emberek felhasználásával, szolgálatával, sőt annak az egész keretnek a felhasználásával, amit úgy hívunk, hogy római polgárjog, és a római igazságszolgáltatásnak a fogaskerekei, mert hogy a római tisztartó, a katonatiszt azt tudja, hogy a római állampolgárt azt a rómaiaknak kell az igazságszolgáltatás körébe vonni, és megvédelmezni az ilyen lincselő hangulatoktól, és szándékoktól, és tervektől. És tessék megfigyelni az arányt, mert beszédesek a számok sokszor a Szentírásban. 40, vagy több mint 40 ember szövetkezik Pál ellen, és a több mint 10-szeresét biztosítja a Pál őrizetes védelmének, hogy Cézáreába szállítsák át a katonai alakulat tagjai. 470 ember veszi körül Pált, hogy ez a terv, ami a gyilkos szándékot takarja, ez ne mehessen végbe. Ember tervez, Isten végez. Hol tudta azt a római ezredes, a százados, aki a gyereket odaviszi az ezredeshez, hogy ő az Isten eszköze ebben a történetben, hogy az, amit az Isten elhatározott és megjelentett Pálnak, neked Rómában kell rólam bizonyságot tenned, az végbe mehessen. Nyilván nem. Ő csak a római jog kitaposott ösvényein haladtak, nyilván a katonai szabályzatok akkor is éltek, nyilván a beszélgetésből, hogy az ezredes félrevonja az ifjút, hogy titoktartásra kötelezi, jelzi azt, hogy betartották a saját különböző szabályzataikat. De az egésznek úgy gondolom nagyon beszédes az a fajta védelem jellege, hogy Istennek ott is van ereje, hatalma a megtartatásra, a megszabadításra, ahol mi az első látásra, vagy az első frontvonalon úgy gondoljuk, hogy csak emberi szándékok, emberi indulatok, emberi rossz vagy jó szándékok mozgatják az eseményeket. Isten ott van az események szereplői mögött, és ha ő úgy döntött, hogy Pálnak már pedig Rómában kell róla bizonyságot tenni, akkor védőirizet alatt fog eljutni oda, és akkor mindenféle egyéb ilyen szándék meghiúsul. Tulajdonképpen finom ironikus humora is van a történet azon a részének, hogy ezek az összeesküvők Isten előtti fogadást tesznek, hogy addig nem esznek, nem isznak, még ezt a gyilkosságot véghez nem viszik. Hát szegények ezek szerint akkor ilyen haltak, meg szomjan haltak, elég sokan. Nyilván erről nem tudunk, ez csak a humor rovat, de ezek komoly tételek voltak, és kicsit emlékeztetnek engem arra is, amit soha nem tudtam megérteni egyházon belül, vagy gyülekezeti körben, meg különösen nem, amikor vannak olyan emberi indulatok, feszültségek gyülekezeten belül is néha, hogy hát, ha finoman akarok fogalmazni, azt kell mondanom, hogy nem tudod, vagy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Azt Jézus mondja a tanítványoknak is, akik tiszta jó szándékból tüzet kérnének a falvakra, mert hogy úgy gondolják, hogy az Isten ügye az meggátoltatik, hogyha nem úgy végezhetik el a szolgálatukat. Itt a zsidók úgy gondolják, hogy az Isten ügyét gátolja Pál, és jobb, hogyha kiiktatják őt az életből, mint hogy életben hagyják. Istenre hivatkozik mindenki, ők is. Az indulat azonban és a lélek az egészen más. És újra és újra vannak olyan történések körülöttem, amire én most már elég régóta tudatosan próbálok figyelni, hogy az nem játék, amikor az ember gonoszt gondol, és esetleg még tettek ki, és akarja váltani ezt a gonoszt, mert sokszor bumeránként hat, és visszatér arra, aki a gonosz gondolatot elengedte, és engedte tetté válni, ha az Isten ügyében gondolkodunk és járunk. Istennél pont fordítva, ismerik annyira a Bibliát, ti gonosz gondoltatok ellenem, mondja József, de az Isten azt jóra gondolta fordítani. Az Isten ügyében valami egészen döbbenetes módon sokszor a védelem úgy jelenik meg, hogy sokféle gonosz szándék, rossz szándék, akár összpontosul is, mint ahogy itt Pál ellen próbál lépni ez a mob, és egy pillanat alatt semmivé lesz, mint egy nagy nyári zivatar után, mint hogyha pillanatok alatt összeálló viharfelhők szét is fújatnának, és újra sütanak utána, és már nem is emlékszünk, csak a párolgó útfelületről látjuk, hogy itt mi volt pár perccel hamarabb. A dolog mindig arra emlékeztet ezekben a megoldásokban, hogy az Isten ugye, ha előre akar menni, az Isten áldásával megy előre, az Isten védelmével megy előre, és akármilyen rossznak látszik valami, abból tud az Úristen megtartást, jót, a saját ügyének az előmenetelét kimunkálni, el ne felejtsük, és kétségbeejtő helyzetekben különösen emlékezzünk erre, mert nem a magunk erejében, nem az ellenség nagyságában van az igazi erő, hanem az Isten kegyelmében, hatalmában, és rendelkezésére állnak lámlán, még a centúrióknak, meg a vezetésnek is a kohorszai arra, hogy az ő emberét és az ő ügyét megvédje az ilyen gonosz cselvetések ellen. Csendesedjünk el, imádságra. Ennyi, édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy néha felvetül bennünk a kérdés, különösen nehéz megpróbáló helyzetekben, hogy vajon bírjuk-e a te áldásodat, van-e annyi hitünk, kitartásunk, vagy csak kisítűségben leledzünk, és te arra emlékeztesz mégis igédben újra és újra, hogy neked ott is van embered, erőd, hatalmad, ahol mi nem is gondoljuk, nem is sejtjük. Neked rendelkezésedre állnak olyan megoldások, amelyek kívülesnek a mi tanítványi erőinken és köreinken, és te ott is tudsz mozgósítani, ahol a magunk ereje szervezése csődöt mond, vagy kevés lenne, és erőtlenségbe hanyatlana. Kérünk, hogy biztos bátoríts, vigasztalj bennünket mindig, amikor erőnk feletti út van, akár személyes életünkben, akár közösségeink életében előttünk, hogy ne csak azokra az erőforrásokra tekintsünk, amelyek nálunk vannak, amelyek esetleg a másik oldalról, vagy ellenséges oldalról nekünk feszülnek. Ne csak abba a kétségbe jussunk, hogy mit tehet egy, aki ráadásul bilincsek között kiszolgáltató van, több mint 40 cselvetésének, pártütésének, gyilkos indulata ellen, hanem emlékeztes arra, hogy mindenütt megvannak azok a névtelen, vagy éppen más ügyeket is szolgáló eszközeid, akik fölött ugyanúgy úr vagy, mint a te szolgáid fölött, mint a te néped fölött, és bízzunk a te mennyei hatalmadban arra, hogy neked arra is van erőd, hogy a rosszból jót hoz ki. Kérünk, hogy áld meg bennünket a mai feladataink végzésében, az előttünk álló hét dolgainak rendezésében, hogy ékessen is jó rendben a te neved dicsőségére mehessenek azok végbe. És hadd bízzunk minden mást a magunk erőfeszítései, ténykedése után a te kegyelmedre, mert tudjuk, hogy nem csak itt közöttünk, a mi erőtlenségünk által, hanem más út és mások által is munkálkodsz minden nap a világ végezetéig. Légy velünk, hallgass meg bennünket, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége maradjon mindnyájunkkal, most és mindörökké. Amen.